Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi gyermeki lelkünk hitáltal, hogy így kezdhetjük az Isten tiszteletet, hogy mennybéli felséges Isten, és úgy szólíthatunk téged, mint a mi mennyei édesatyánkat, akinek gondod van mi reánk. Magasztalunk téged azért, hogy ezt a drága atyai kezet most megragadhatjuk az Isten tisztelet csöndjében, és mint amikor egy szerető szívű szülő előtt a gyermek feltárja a lelkét, gondját, baját, óhaját, úgy szeretnénk most megnyílni a te számodra, édesatyánk, hogy jól értsd a mi szívünket, de tudjuk, hogy még ajkunkon sincs a szó, te már jól érted messziről, mert olyan atya vagy te, Urunk, aki mint az anya vigasztalja az ő gyermekeit, olyan érzelemmel, olyan lélekkel tudsz közöttünk lenni, amely minden emberi értelmet, minden emberi váradalmat felülhalad. Ezért szeretném most megköszönni neked a mai napot is, amely eltelhetett eddig az óráig az életünk fölött. Magasztalunk megtartó kegyelmedért, s azért az igékért is, amelyeket elkészítettél minnyájunk lelki épülésére. Jövel, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, engedd meg, hogy részünk lehessen a te szentségedben, közösségedben, lelkedben. Engedd meg, hogy az ige számunkra élő és ható lehessen, hogy épülhessen bennünk a lelki ház hitáltal. Jézus Krisztus kegyelmében, és az ő nevéért borulunk le te előtted, és kérünk, vedd szívesen a mi esti áldozatunkat. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Lukács evangéliumának 16. részéből a 19. verssel kezdődően, és a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból, a Tituszhoz írt levél első részének első 4 verséből. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, s azt kívánta, hogy bár csak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. De csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolba kínó között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázár. Ekkor felkiáltott, Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángba. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaitat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrőd. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük, vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Pál Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért. Igéjét pedig kijelentette a maga idejében, az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást a mi üdvözítő Istenünk rendeléséből, Titusznak, a közös hitben való igaz fiamnak, kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Krisztus Jézustól, a mi üdvözítőnktől. Kedves szeretett testvérek, amikor valaki visszamegy olyan régi épületekbe, iskola épületekbe, ahol a tanulmányait végezhette, az Isten kegyelméből, akkor mindig az első dolog, hogy az ember a tabló képek felé veszi az irányt, és megnézi, hogy hányan is voltunk, kik is voltunk, és most talán hol is vagyunk, merre vitt az élet bennünket. És amikor közelebb megyünk egy tabló képhez, úgy az elmosódó képek egyre élettel telítebbek lesznek, és a távoli képekből arcok lesznek előttünk, és az arcok alatt pedig nevek, ilyen ez a Titus is. Pál apostolnak a közös hitben igaz fia. Ő egy drága Pál apostol munkája nyomán hitben megerősödő élet, aki már nem olyan fiatal éppen, mint amilyen Timóteus volt, de nagyon sok kényes dolognak az elintézését bízhatta rá Pál apostol, mint a korintusi gyülekezetnek a dolgait is, és Titus gyönyörűen helyt állt. És olyan csodálatos, hogy ezt a gondolatot tovább víve a kereszténységnek is van egy ilyen csodálatos tablója, csak hogyha a Bibliába is beletekintünk. Először csak messziről tudjuk, hogy bibliai szereplők, bibliai életek, és amikor közelebb jönnek hozzánk, akkor hirtelen arcá válnak, személyekké, élővé és hatóvá válik az, hogy Titus az ő neve, és hogy ő ott van az Isten kegyelmi tablóján, mint Pál apostollal a közös hitben, az ő drága lelki fia. De csodálatos dolog lehetett ez az élmény Pálnak és Titusnak, hogy együtt tudtak így szolgálni az Úrért. És ez egy olyan bizalmi kapcsolatot is rejt kettejük között, hogy a közös hitben egymást válvetve tudták támogatni a Krisztus evangéliuma terjesztéséért. Azzal is kezdődik a Titushoz írott levél, hogy higgyenek. Ez a célja, ez a programja a keresztény ember életének, akit az Isten felvértez, az óember ruháját levéve, az új embert felöltve, a lelki fegyverzetben, aki hadra állítható az Isten kegyelméből. Mert olyan világ vesz minket körül, drága szeretett testvérek, hogy tudjuk, hogy Isten megteremtette a látható és a láthatatlan világot, és mi jobbára a láthatóhoz szeretnénk ragaszkodni. De amikor jönnek a próbatételek, vagy jön egy fájdalom, gyász, próba, betegség, családi kínok, akkor éljük át azt, hogy olyan erőterek szorítják össze a szívünket, az elménket, az érzéseinket, amelyek bizony túlerő a mi életünk számára. Ezzel a valósággal, a nem látható világgal nagyon sok ember nem akar számolni. Ugye a tablóképekre is legfeljebb van, már a minden élők útján elmentek neve mellé, jobb esetben tesznek egy keresztet, szeliden megemlékezve arról, hogy már nincs az élők sorában. De vajon hová lesznek? És vajon mi hol vagyunk, az Isten tablóján, vagy valahol egészen máshol? Mert arról mi is tehetünk, a mi hitünk, imádkozó szeretetünk, Istent követő életünk is felelős azért, hogy ki munkálkodjon a maga üdvösségéért is. Bár nagyon jól tudjuk, hogy mindez az Isten ajándéka. Ő az, aki munkálja bennünk az akarást, a véghezvitelt, és ő az, aki még a szomjúságot is ki tudja munkálni a szívünkből, hogy vágyakozzunk az élő Isten után. Mert ez akkor születhet meg bennünk, amikor a saját valóságainkat, én képeinket, saját vágyainkat le tudjuk nyugtatni az Isten kezébe. Mert ahány ember, annyi világ. Ahány emberi élet, annyi valóság, annyi igazság. És amíg nem ismerjük fel a krisztusi igéből azt, amit az Úr Jézus hirdet, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. én önmagam nevébe soha nem fogok eljutni az atyáig. Az én emberi igazságom csak egy részigazság lehet ebben a látható világban, de a láthatatlanban is. Egy igazság van, amely mind a két világban ugyanaz és örök, ez a valóság pedig Krisztus. És ezért mondja Pál, hogy az az élet, amelyet az Isten egyszülött fiában élek, az az élet. Azt megelőzően vegetál az ember. De van, akinek ez nagyon jól sikerül, mint a gazdag és a szegény Lázár történetéből a gazdagnak. Nem bűn a gazdagság. Ez egy szociális eredménye a társadalomnak, hogy a vagyon bizonyos módon megoszlik. Ez még nem bűn. Ahogyan élünk ezekkel a ránk bízott eszközökkel, és ahogyan értékelem magam ennek a vonzatában, az lehet nagyon sok embernek az életében és kezében. A gazdag gyakorlatilag, amikor megnézzük ebben a történetben, az ő élete eléggé kiegyensúlyozott élet, és nem is mondhatnánk rá azt, hogy gonosz. Mert gyakorlatilag jó ember, amikor a történet egészét nézzük, mert elkezd aggódni a testvéreiért. De sajnos ehhez el kell, hogy költözzön a látható világból, mert a látható világban számára a valóság a terített asztal volt. Az a mentalitás, mint a bolond gazdag életében, hogy egyél így áll én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, hát mi más dolgod lenne neked, élvezd az életet, neked ez jár. Egyből eszünkbe jutnak a reklámok szövegei, mert ezt az életérzést próbálják meglovagolni, hogy nekünk ez jár. Hát ennél sokkal több jár, az pedig a krisztusi valóság. És amikor a gazdag a maga valóságában nem lát tovább, csak ameddig a zárt ajtaja engedi, egy szomorú, beszűkült valóság. Van ebben minden, terített asztal, gyönyörű ruha, ott vannak a testvérei. Tehát nem volt egy fukar ember, mind az öt testvére. Valószínűsíthetjük, hogy minden alkalommal, minden lakomán ott ült a főhelyeken, gondoskodott a jólétükről, bizonyára ruhákkal látta el őket, hogy jól érezzék magukat ezeken a pompás alkalmakon. Egy dolog maradt ki a valóságából, az pedig a lelke, mert a lelkével nem foglalkozott. És akinek az életében a lelkiek, mondjuk úgy, hogy elsivárosodnak, leépülnek, teljes vegetációra vannak száműzve, az az ember a valóságnak csak bizonyos részeit képes érzékelni, mert ahogy egy másik irodalmi forrást említünk, szívével láthat csak jól az ember. A lélek az, amely egy olyan látást tud adni az embernek, amely kiszélesíti a látókörömet. Ezért van az, hogy a tanítványok is addig, amíg lélekkel be nem töltekeztek, nem látták a dolgok menetét. Hát hogyan gyógyulhatott ez meg? Hát imádsággal és böjtöléssel. Ti pedig beszűkülten, veszekedtek, vitatkoztok a farizeusokkal. Nem sokszor így éljük meg a valóságunkat, a magunk beszűkült valóság tudatát a hétköznapokban, hogy nem látok el csak a bezárt ajtómig, legjobb esetben a családomig. Mindent megteszek értük, hogy gondoskodjak róluk. Mindent odaadnék, hogy nekik jobb legyen. De olyan dolgokat, amelyek a látható világban számítanak. Amikor sokszor a gyermekeinknek vagy unokáinknak próbálunk valamit nyújtani, sokszor gondoljunk abba bele, hogy Uram, tudtam-e adni olyat is, amit a lelkének tudtam átadni? Vagy csak olyan dolgokat tudtam adni, ami a testnek való? Mert nagyon fontos dolog az, hogy eljön az ideje a váltásnak. Krisztusról azt hisszük és azt hirdetjük, hogy bármelyik pillanatban közöttünk lehet, mégpedig látható formában, nem csak Szent Lelke által. Ez azt jelenti, hogy a pillanat tört részén múlik csupán, hogy Krisztus a láthatatlan világból önmagát láthatóvá tegye. Ennyire közel van hozzánk ez a világ, és a gazdagot ez nem érdekelte. Nem vette észre, hogy a szegény Lázár ott ül a kapujába, és hogy a kutyák nyaldossák a sebeit. Nem is akarta észrevenni eltompultságában azt a problémát, azt a szegénységet, azt a mély nyomort, amelyben a fele barátja, és mondhatjuk, hogy ez is a testvére valahol, ott szenved az ő ajtaja előtt. Mi is szoktunk így járni, lezárjuk magunkban a betonfalat, légtelenítünk, és azt mondjuk, hogy eddig terjed a figyelmem, a többivel én már nem foglalkozhatom. Tényleg van úgy, amikor az embernek muszáj ilyen falakat húznia, mert mindenkin mi sem tudunk segíteni, de vajon érdemes-e a saját otthonunk, lelkünk ajtajában ülőktől megvonni a szeretetünket, a hitünket, az Isten felé megbizonyítható gondviselő szeretetünket. Ez a gazdag nem vesz tudomást a kapujában, ajtajában szenvedő, nélkülöző szegény Lázárról. És mit hallunk erről a szegényről? Csendben szenved. Megelégszik azzal a morzsával, ami lehullik a kutyák számára az asztal alá. Nem kéreget. Nem sorolja fel a jogait, hogy nekem mi jár a te ajtódban. Nem mondja el ezerszer is, hogy ő mennyit szenved, csendben van, szomjazik, éhezik. Az időjárás meg annyi viszontagságát éli meg, és egyszer eljön az isteni döntés, a mennyei atya mind a kettőt hazaviszi a nem látható világba, az igazi valóságba, amelyről azt mondjuk, hogy már nem tükör által homályosan, hanem színről színre láthatjuk az Istent, és megismerhetjük őt úgy, ahogyan ő maga is megismert minket, mondja Pál a szeretet himnuszában. Ott a gazdag már mindent lát, de azt kell, hogy mondjuk, hogy már késő, késő. Nem tudta legyőzni a testi valóságot, és nem tudta ezen keresztül megragadni a lelki valóságot. Későn eszmél, de próbálkozik. A szegény Lázár pedig ott van Ábrahám kebelén, és csak annyit lát, hogy de jó neki. Hát, maga az Úr Jézus is elmondta, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik szenvedni tudnak, mert őket az Isten meg fogja elégíteni. Nagyon sokszor nem értjük ezt a furcsa boldogságot, de nagyon jól tudjuk, hogy próbatételek nélkül nem tudunk Istenhez közel kerülni. Ez nem a mi igényünk, hogy Uram, adj nekem nagyon sok próbatételt, mert én téged nagyon jól meg akarlak ismerni, ez nem így megy. Az Isten dönti, határozza el fölöttünk, hogy az életünket mivel terheli, mikor, mivel látja jónak, hogy megmérjen bennünket és azt is, ami bennünk van. És nagyon sokszor hátulról, utólag ismerjük fel, Uram, ha ezeken nem vezetett volna végig a te kegyelmed, nem vittél volna bele ezekbe a próbatételekbe, hogy ott belül megharcoljam, megküzdjem ezeket a nagy dolgokat, akkor most nem tudnék mondani egy szót sem azoknak, akik szenvednek, akik sírnak, akik vigaszra várnak. Ne essünk kétségbe, amikor olyan helyzetbe kerülünk, csupán lelkileg, mint a szegény Lázár, aki szenvedett. Nem szabad félni a szenvedéstől. Aki nem akar szenvedni, hogy szoktuk mondani, az kétszer szenved. Egyszer el kell, hogy szenvedje az Isten kezének súlyát az életén, ami megpróbál, és utána szenvedi azt is, hogy ágál benne a lélek, hogy Uram, vedd le rólam. Van egy csodálatos műfordítása Túrmezei Erzsébetnek, amely arról szól, hogy a szenvedés ruhája először sehogyan nem élik az embernek a lelki alkatára, túl nagy, túl nehéz, túlságosan töri a szívünket, és aztán miközben hordozzuk egyre inkább, mintha egy lelki szabó ránk szabná, elhordozhatóvá válik, ha Isten kezére bízzuk a szenvedés ruhájának a méretre szabását. Vajon hányszor akartuk levenni a szenvedés ruháját, mert a láthatókat nézzük, a másiknak könnyebb, neki milyen jó. És vajon nézünk-e, tudunk-e nézni az örökké valóságba, hogy vajon mi lesz majd oda át? Nagyon sok mindent nem tudhatunk, de amit tudnunk kell, azt Krisztus elmondta. Azért adatik nekünk az ige, azért élhetünk az Isten tisztelet ajándékaival, azért vannak apostolok, proféták, és azért küldettek régen is, hogy mi higgyünk. Mert üdvösségetek hitből van, hitáltal, és ez nem a mi eredményünk, nem a mi vívmányunk, hogy kérkedni tudjunk vele, ez az Isten kegyelmi ajándéka, és Istennek legyen hála, hogy ezért a hitért könyöröghetünk, de nem csak a magunk számára. Ma délután jó Isten megengedte, hogy az unokatestvéremet eltemethettem, 61 évesen, és egy nagyon kiemelt pillanata volt ez a mai délután az életemnek, mert a saját családomat evangelizálhattam. Nagyon kemény falat. Mit tudjak mondani nekik? Hogyan tudjam a hitüket táplálni és ébreszteni? Vajon hogyan kéne őket megszólítani, hogyan kéne nekik átadni a lényeget? És olyan jó, hogy Isten ezt leveszi az ember válláról, mert ő az, aki megszólít. Ő az, aki elvégzi az evangelizációt az ember élete felé, de egyet megtanultam. Mindig imádkozni szoktunk a családunkért, de most kimondottan azért könyörgünk a férjemmel együtt, minden áldott este, és ezt mindenkinek ajánlom, ezt nem lehet megspórolni, hogy az Isten ébresszel hitet a szívükbe, hogy ne mehessenek el úgy ebből a földi világból, ha csak az Isten akarata más nem dönt, hogy Krisztus nincs a szívükben. Nincs ennél nagyobb fájdalom, mert fájdalom, ha látjuk, hogy szenved valaki közülünk. Fájdalom, ha látjuk, hogy beteg. Fájdalom, ha látjuk, hogy elmegy a minden élő útján. De nem mindegy, mi van a szívében. És ez az Isten kegyelmi ajándéka. A gazdag nem tudott mit tenni az övéért, csak a láthatók síkján. Táplálta, ruházta őket, jókedvre derítette őket a mindennapokban az ünnepi asztaloknál, de ott a nem látható világban azt mondja, hogy ha már nem jöhet át Lázár, és nem enyhítheti az én nyelvemet a hűs vízzel, gondoljunk bele, milyen szerény lett ez a gazdag, egy csepp vízzel megelégedne. Pedig nála dőzsölés volt, folyt a lé, ahogy szoktánk mondani, pénzformátumában épp úgy, mint borban és különböző nedükben. És most oda állt abban a valóságban, az isteni valóságban, egyszerűen alázatossá válik és beírné egy csöppel, amely abból a világból jön. Ámosz próféta könyvében olvashatunk arról, hogy jön majd idő, amikor éhezni fognak az emberek, de nem a mindennapi felszeletelhető kenyér után, hanem az Isten igéje után. Még ha kell, tengerre is fognak szállni, és fognak menni, nagy utakat megtesznek majd, hogy hallják és élhessenek az Isten igéjével. Nagy kincset adott nekünk az Isten, s ránk bízta a küldetést, a missziót, nem csak idegenek felé, hanem a saját családunk felé is. Nem a mi feladatunk, hogy meggyőzzük őket, nem a mi feladatunk, hogy okoskodjunk, hanem az a feladatunk, hogy imádkozzunk, hogy mi is elmondhassuk, mint ahogyan elmondhatta Pál apostol, hogy a közös hitben, fiam, Titus, van-e ilyen lelki gyermekünk? Vannak-e ilyen drága lelkek, akikkel így tudunk a közös hitben együtt küzdeni, mint fiak, anyák, leányok? És én úgy hiszem, hogy a gyülekezet élet erről szól, erről, hogy legyenek közöttünk Tituszok, Pálok, Timóteusok, legyenek a régmúlt időből is olyanok, mint Mózesek, az ige prófétái, akik hallják az Isten igéjét, és legyenek olyanok, mint ott Jerikó kőfalai alatt a Józsuék, akik nem esnek kétségbe, hanem le tudnak borulni, és tudnak imádkozni, és mindez azért, hogy ti higgyetek. El nem tudjuk gondolni, mennyire fontos összekötő kapocs a látható és a nem látható világ között a hit. Szomorú, amit Ábrahámnak mondania kell, hogy nem küld senkit sem át ebből a világból már az élő közé, hogy vallást tegyenek az Istenről, mondhatjuk úgy, hogy a halál utáni életről is, az isteni valóságról, mert vannak prófétáik és ige hirdetőik, hallgassák azokat. És egy nagyon mély mondat következik ezután, annak sem hinnének, ha valaki feltámadna a halálból és elmenne hozzájuk. Hát vajon a feltámadott Krisztust ma hányan hiszik? Pedig ez a világ legnagyobb lelki csodája, hogy Krisztus meghalt és harmadnapra feltámadott. A német protestáns világban, protestáns egyházakban felmérést készítettek, és az ottani protestánsok 70%-a nem hiszi, hogy Krisztus él. Ugyanez jellemző Hollandiára, és mi jellemző a gyülekezeteikre? Eladják a templomokat uszodának, étteremnek, gyors étkezdének. Igen, ahol Krisztus meghal a szívekbe, ott meghal a lelki élet, s maradnak a terített asztalok, marad a valóság, s marad a nagy igazság, hogy mindenki meghal, és ez kit fog vigasztalni? Isten csodálatos vigasztalást adott nekünk, és próbálja buzdítani a szíveinket is, hogy ahogyan beállt Pál apostol abba a munkába, amelybe ő az Isten apostolának, sőt, dűlosszának, tehát rabszolgájának, tartja önmagát a Krisztus ügyéért. Én kívánom Istentől, hogy mi is lehessünk ilyen elkötelezett szolgálattevők a gyülekezetben, a családban. Isten adjon nekünk ehhez erőt, kitartást, hitet, szeretetet a szívünkbe, hogy mindig ugyanolyan türelemmel és odaadással tudjuk a Krisztus örömhírét mondani, azért, hogy higgyenek, nem másért, azért, hogy hitük legyen. És ezt a szolgálatot alázattal végezzük, előbb-utóbb egyszer majd, hogyha egy lelki tablót elénk tesz az Isten, az lesz a legnagyobb öröm, amikor egyre közelebb érhetünk ehhez, hogy ott a Titus, Timóteus és a többi neve mellett egyszer meglátjuk az orcánkat a nevünkkel együtt. Nem dicsekedésből, hanem az Isten kegyelméből. Én kívánom, hogy ezen a lelki tablón mindnyájan ott lehessünk. Isten engedje meg nekünk ezt a végtelen kegyelmet, hogy legyen olyan áldás az életünkön, mások felé is, első renden a mieink felé, hogy amikor ebben a nyári szünetben is gondoskodunk gyermekekről, unokákról, a mieinkről, jusson eszünkbe, ne csak a testével, hanem a lelkével is törődnünk kell. Így legyen, ámen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged végtelen kegyelmedért, szeretetedért, hogy nem úgy mehetünk és léphetünk át a számunkra még nem látható világba, de létező világba, amelyet te megteremtettél, Urunk, hogy nincs róla semmi fogalmunk, tudomásunk, ismeretünk, hanem köszönjük, édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztus által, a te szent lelkednek ereje által vagy képes megnyitni a mi lelki szemeinket, hogy felismerhessük azt a valóságot, amelyben Krisztus van, és Krisztusban pedig mi magunk. Úrunk, annyi minden elképzelést tudunk mi gyártani magunkban, életről, halálról, szolgálatról, emberekről, s bocsáss meg nekünk, amikor ez nem egyezik azzal a valósággal, amely a tiéd. Engedd meg, Urunk, hogy ezeket ne szégyeljük visszabontani, lebontani egészen az alapzatig. Engedd meg, Urunk, hogy Krisztus legyen az alap, s engedd meg, Urunk, hogy ő benne tudjunk felépülni. Ó, Urunk, köszönjük neked azt a hitbeli látást, amelyet sok próbatétel között erősítettél meg bennünk eddig is. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken keresztül láthatjuk az igazságot, és láthatjuk a lényeget, a szeretetet, a hitet, azt a békességet, amelyet te tudsz egyedül nekünk ajándékozni. Köszönjük, Urunk, azt, hogy készíted a mi lelkünket, de vannak, akiknek hiába próbálod készíteni, mert bezárják a lelki füleiket, és teljesen lezárják a lelki tekintetüket is. Hadd könyörögjünk most ezekért az emberekért, Urunk, akár családjainkon belül, akár kívül, vagy ismeretségi szomszédságainkban is. Könyörgünk, Urunk, minden emberért, hogy megkaphassa a hitnek azt a csodálatos ajándékát, amellyel fel tudja ismerni az Isten lényét, és azt a fontos ajándékot, amely a hit ajándéka. Könyörgünk, Urunk, a szenvedőkért, a bajban lévőkért, mindazokért, akik kórházakban vannak, gyermekektől az idősekig. Könyörgünk családjainkért és lelki családunkért, a gyülekezetünkért is. A te áldásod nyugodjon meg rajtunk, Urunk. Engedd meg, hogy a tieid lehessünk, és engedd meg, hogy minket is bátran nevezhessenek a hitben közös fiaknak, leányoknak, szülőknek. Kérünk, Urunk, hogy így terelj bennünket egymás mellé, hogy egymás hite által tudjunk erősödni, azért, hogy hitünk legyen és erősödhessen. Így bízzuk reád életeinket, és azt az utat, Urunk, amely átvisz a láthatóból a láthatatlanba. Úrunk, legyél velünk életünk minden idején. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.